Sziasztok! Tilos Rádió, 90.3 Totum Faktum Bénával.
És Zserivel. A vendégünk pedig Váli Dezső, festőművész. Mondhatom így, lehet ez a címe?
Abszolút ez vagyok, stimmel.
Szóval Váli Dezső a vendégünk, akinek Szép képek címmel november 15-én nyílt kiállítása a Proféta Galériában a Szent Gellért téren. A kiállítás egyébként december 4-éig megtekinthető. Ezzel kapcsolatban én két kérdést szeretnék nyomban feltenni. Egyrészt a címre kérdeznék rá, hogy miért Szép képek lett a címe ezeknek a képeknek, méghozzá azoknak a képeknek, amik műterem belsőket ábrázolnak, és ha jól tudom, elég régóta fest műterem belsőket. Tehát a cím és a téma választás miért jelenne a kérdésem?
A cím. Hát ez egy móka természetesen. Ez egy csacsi divat, ez 20 éve kezdődött és elburjánzott, hogy a képzőművészeti, konkrétan a képfestészeti kiáltásoknak címet kell adni, hogy angyal szállt el, a nagymamám kertje, én szeretem az almát, Isten tudja.
Az előtt nem volt címük az egyes kiállításoknak?
Hát volt ilyen, hogy tavaszi tárlat, vagy Kokas Ignác festményei. Ez egy divat lett, én ezen mosolygok, az divat ellen nem nagyon kell küzdeni, de ez gyakran erőltetett, sőt a legtöbbször, és egy kicsit ettől az egész mulatságos. A festészet nem az a műfaj, ami a mulatság tárgya, szóval a humor az egy nagyon szűk terület, inkább a grafikánál előfordul, a képeknél nem nagyon. Szóval én ezen mosolygok, és hát ezért, hogy akkor adok én is egy címet. Hát ezek szép képek. Azt nem mondhattam, hogy jó képek, mert az már minősítés, akkor önmagamat osztályozom. Maradt ez a játék. A második kérdése, hogy műterem belső, erre többféle szintű válasz van. A legegyszerűbb válaszom, amit szoktam mondani, hogy mert 23 éve nem jut eszembe semmi, és ennél megragadtam. Aztán egy másik válasz az, ami talán pontosabb, hogy az én képeim az égvilágon semmit nem mondanak színek nélkül, fekete-fehérben, ezt megtapasztaltam, úgyhogy volt egy ilyen archívumom a festményeimből, mert ilyen rendszerűt ember vagyok, és fekete-fehér fotóval minden megvolt, el is téptem az egészet. Tökéletesen tartalmatlan. Én csak amit úgynevezett el tudok mondani, az csak a színek által történik, és valljuk meg, hogy nekem tulajdonképpen mindegy, hogy mi van a képen, ezt nem illik elmondani. 25 éve, 3 évig zsidó temetőket festettem, és egyebek mellett ott is a színek által működtek ezek. És a közös bennük annyi, hogy egy nagy felületen vannak foltok, amik bizonyos arányrendszerrel, ami az én világom, és ezen belül egy színharmóniát teremtek, vagy egy színdíszharmóniát. Hát ennyi.
Ebben csak annyit a színre akartam rákérdezni, hogy azért érdekes, amit mond, és ezért a megfigyelésemért lehet, hogy megkövesz, de nekem az volt az érzésem, hogy ugyanakkor egy festményen belül igen kevés színt használ, ha jól látom, és vagy kicsi a színek közötti eltérés. Vagy egy picit olyan érzésem volt, mintha bár színes képeket látnék, mégis monokrómot.
Ez a legnagyobb dicséret számomra. Ha a kollégámmal arról beszélünk egy kiállítás, hogy ez a kép színes, az nálunk szitok szó. Nem szabad észrevenni, hogy színes, és csak ugyanszor a szakmában akkor van egy szín a helyén, hogyha nem lehet észrevenni. Szóval, mint egy nőn egy jól elhelyezett ékszert, hogy az, mintha születésétől ott lenne. Na most ezt baromi nehéz megtalálni. Mondjuk mondjuk van 2325 féle piros szín. Na most abból egy 10-20-as tartományt fölteszek, akkor az a helyén van, akkor megfelelő. Ha szűkítem, és megtalálom azt az egyet, akkor ha nagyon sikerül, akkor fölrobban az egész. Akkor olyan fokon a helyén van, hogy fontossá válik a kép, sőt, hát a úgynevezett mondani való. De ezt egyébként nekem nincs olyan memóriám, és nem tudom, hogy a világon van-e valakinek, hogy ezt előre megtalálja. Úgyhogy ez keresgélés tárgya.
Hát de azt se felejtsük el, hogy te nagyon gyakran egyrészt, hát mint a legtöbb festő, át is fested, hogyha valami nem tetszik, de a fontosabb az, hogy igen nagy energiabefektetést fordítasz arra, hogy dokumentáld ezeket a stádiumokat néha, mert adott esetben nem feltétlenül jó egy megtalált szín, ezt kirakod a blogodra, erről majd később lesz szó, és van olyan, hogy adott esetben egy évvel később előveszel egy képet és átfested.
Ez megint két kérdés, jó. Nem fontos nekem, hogy dokumentáljam a képstádiumait, elvben nem is szoktam, szóval olyannyira, hogy kézirat, vagy egyéb, én követem az Ady Endrét, aki a kéziratait, a javított kéziratait nagyon szigorúan eltépte. Tehát én ezen a gondolkodásmódon futok. Viszont hát tudom, hogy akik olvasnak, mert kapok visszajelzéseket, egy részüket jogosan és halatlanul érdekli a képcsinálás folyamata, és ebből tanítok. Tehát, hogy én elmondom, hogy fönn van egy kép, és akkor ez most miért rossz, ez a szerzőtől ez csak ugyan érdekes. És legtöbbször, négyszer, ötször azt hiszem, hogy a kép már készen van, úgyhogy egy képnek alkalmas, hogy 4-5 áll a stádiuma fenn van, ez kvázi véletlenül jön létre ilyen formán.
Uh-huh. A másik meg, ami eszembe jutott még itt az Ági kapcsán, hogy hát a színek az csak az egyik aspektus a dolognak, a konstrukciónak természetesen legalább ekkora szerepe van, és akkor ne feledkezzünk meg azokról, akik rád igencsak hatottak, amennyire én tudom, mondjuk Mark Rothko, és hát Braque-nak bizonyos korszaka. Ez így mennyire befolyásolt téged az alkotás közben, mennyire gondolod azt, hogy most sikerült valami jobb kombinációt kitalálni, mint amit eddig láttál te a példaképeittől, vagy mennyire hasonlítod magad hozzájuk közben?
Hát az régen volt, amikor én valakihez hasonlítottam magam, nem azért, mert olyan nagy ember vagyok, hanem azért, mert egy szoros sínen futok évtizedek óta, tehát tényleg van egy utam, ez kicsi út, vagy nagy út, vagy akárminek nevezhetjük, de egy szoros út, tehát ez azon alapul, hogy bizonyos körülmények között úgy érzem, hogy a kép jobb, és vagy rosszabb. A Rothko az nagyon hatott rám, a korai képeimben a Bálint Endre volt egyébként látható, és leginkább Paul Klee-ből indultam, de hát az egy nagyon régi történet, a 70-ben jártam a Klee Múzeumban, Bernben, és nagyon tudtam, hogy ott minek kell lenni, és láttam, hogy bizonyos képek, amik nekem nagyon fontosak, nincsenek ott. És bementem a titkárságra, hogy én az igazgatóval akarok beszélni, meg akartam nézni a többi képet. És azt mondja, hogy hát kedves uram, tört németséggel, hogy mégis, hát kit jelentsek be? És mondom, mein Vater ist auch Klee, az én apám is Klee. Rohant a telefonhoz, hogy es ist hier Paul Klee, Herr Direktor. Azonnal bevezettek az igazgatóhoz. Aki aztán így, akinek elmondtam, hogy bizony, nekem is Klee az apám, és egyet röhögött, és utána 3 napig ülhettem a zárt raktárban, ahol fehér kesztyűs szolga hozta guruló kocsival azokat a grafikákat, amiket soha nem lehet látni. 10 ilyen nagy mappájuk volt, iszonyatos érték, és 4 mappán piros pötty volt. És megkérdeztem, hogy az mit jelent. Azt mondja, hogy a tűz esetén azt kell legelőször menteni. Úgyhogy ezt a képeimnél én is bevezettem egy ideig, hogy ezt a rangsort, a minőségi rangsort megteremtsem. Tűzeset szerencsére még nálam nem volt. A többi kérdést elfelejtettem itt menet közben.
Tulajdonképpen ez a kettő volt, ami fontos. Ami még viszont...
Engem érdekelne még az átfestéssel kapcsolatban az, hogy ugye Zseri mondta, hogy átfested időnként a képeket, hogy a kezedbe kerül, és azt, hát, azt mondja, fordul, hogy nem elégedett velük, ahogy kinéznek. De most ez napok kérdése, vagy akár az is megtörténhet, hogy évek múlva elővesz egy festményt, és azt mondja, hogy jé, hát én azt hittem, hogy ez be van fejezve, hát még sincs, mert nem tökéletes.
Minden előfordul az életformám, ból magyarázható meg ez egyszerűen az egész. A sok több évtizede, jó néhány évtizede az az életformám, hogy márciusban elmegyek alkotóházba Kecskemétre, júliusban pedig egy kis somogyi faluba egy milliomoshoz, ilyen magánművésztelepen vendégül lát egyedül. És ott kezdem el a képeimet. Én Budapesten nem kezdek el képeimet, a képeim alatt ott is van, hogy hol kezdtem és hol folytattam. Ott viszont az a feladat, a házi feladat, hogy minden nap el kell kezdeni egy képet. Ilyen gyerekes módon ez a formám. Úgyhogy 25-28 képe jövök meg egy-egy ilyen alkalommal, egy évben kétszer. Úgyhogy Budapesten a maradék hány hónap van, még 10 hónapban az a feladatom, hogy ezeket szerencsés esetben befejezzem. Praktikusan most, mert szoktam így belegondolni, illetve szokták kérdezni őszintén szólva, nagyságrendben egy fél év, háromnegyed év, amíg egy képen dolgozom, nem egyszerre, nem egyen, hanem veszem elő sorba. Egy-két év után szokott kiderülni, hogy képtelen vagyok folytatni. Tehát az, hogy átfestem, hát az a munkámnak a kvázi kezdete. Egy alkotóházból megkezdett képek, azok borzadályok.
És mi a helyzet azokkal a képekkel? Itt a, nem is tudom, minek nevezzem, a weboldalán vannak olyan képek, amik kidobva. Igen, ez a címke áll rajta.
Igen.
Azok végül igen, is nem érték el az elvárásokat? Azok szanálva lettek?
Mint? Ha eléget egy palacsintát, mit csinál vele?
Kidobom.
Hát én is.
De hát ez mégsem palacsinta.
Egy faros darab, amin rossz kép van, szellemi környezet szennyezés. Fölösleges. Nem magamat akarom a kedves utókorra hagyni, hanem a legjobb munkáimat. De hát ez természetes.
Abszolút, és van olyan, hogy te próbálod néha menteni is. Ezt nem egyszer láttam a Vári News-ban, hogy ezt a képet már nem lehet megmenteni, ezt kidobom. Vagy
hát ezt mindig én csinálom, igen. Nem értem a kérdést.
Nem, de hát volt olyan is, amit megpróbáltál annyira átfesteni, hogy azt mondtad, hogy már a menthetetlenből hoztad vissza.
Hát előfordul, mert minden előfordul. Még az is előfordul, hogy kidobok valamit, és 5 év után rájövök, hogy kár volt kidobni.
Uh-huh. Hát de ez
a szabály is elejt. 2% vagy még annyi sem. Ezt kiszámoltam, és sőt, kipróbáltam, úgyhogy ez is rendben van.
Ha már rend, az egyik legfontosabb hogy is mondjam, jellemződ ez az abszolút rendtartás az életmódodban is, meg a műveid között is. A weblapodon fönn van a napi rended, ami elvileg ugyanaz már közel 20 éve? Talán?
Több. Aha. Azt hiszem 30 lassan. Mm-hmm. Igen.
Ugyanakkor öltözöd egy olyan fajta, hát nem is tudom, hogy mondjam, ilyen abszolút toleranciával, ami nekem hihetetlenül unikális. Már abban a tekintetben, hogy egy nagyon rigorózus, már majd, hogy nem egy aszkéta életmóddal párosul egy ilyen teljes szabadságvágy. Ezt te hogy éled meg?
Na várjunk csak, szabadságvágy, az nem tudom pontosan micsoda, nem vágyom a szabadságra, hogy érted ezt?
Nem, rosszul fogalmaztam akkor. Talán leginkább egyfajta olyan nyitottság, ami
az se vagyok, nem vagyok nyitott ember.
Biztos?
Mire érted? Nagyon zárt életet élek, nagyon szűkek a szándékoltan, nem tudok
szellemiekre gondolok, nem feltétlenül emberekre vagy
hát
tárgyakra.
Nagyon szűken fogyasztom a kultúrát, tehát nagyon sok mezőt, én tudom, hogy a magyar színházakban, magyar mai regényirodalomban nagyon sok minden történik, nem, nincs rá kapacitás. Tehát én nem áll, ez egy jóindulatú feltételezés tőled, hogy egy nagy széleslátó körülön, és befogadom, és érdeklődöm, nem érdeklődöm.
Amiről én eddig meséltem neked, azt mindig olyan lelkesen hallgattad, és
én remélem, hogy nem udvariasságból, hogyha elém kerül a világ, hát éppen ez a vicc, hogy zárt életet élek, és nem győzem az élményeimet befogadni. És ez nem túlzás, ez így van. Tehát alig győzem földolgozni. Uh-huh. Azért jövök reggel a Lukács uszodában van. Tehát alig győzöm földolgozni. Uh-huh. Azért jövök reggel a Lukács uszodából gyalog, és közben látok egy öreg nénit, aki egy mozdulatot. Hát uh-huh. Dráma. Uh-huh. Nem, zárt életet élek. Az életrendem pedig azért zárt, vagy szigorú, hogy legalább ezzel ne kelljen törődni. Uh-huh. Egyébként életfélelemből adódik, tehát hogy még az is bizonytalan lenne, ugye bármikor a fejemre esett egy tégla, de legalább a vekkerem az ugyanakkor szóljon. Hát.
Ez mindig így volt korábban is, már a főiskolán, vagy de, ez így?
Erre így nem emlékszem, de mert ez is többágú dolog, tudod? A rend. De én 10 éves koromban elkezdtem térképet gyűjteni, és amikor 11 darab térképem lett egy kis mappában, picik voltak összehagytogatva, akkor csináltam hozzá egy katalógust. Szóval hát ez alkat és egy grandiózus játék azóta. Mindent beszámolok, ugye most a képeimet meg a grafikáimat, mind a 5 vagy 6 műfajt. A kérdésére a fiamat is beszámoztam, tehát Miklós M82/01-es, és ez a könyvemben is szerepel. A Miklós fiam 82-ben született, 82/01-es a játék. És egyébként megkönnyíti az életemet, meg alkalmasint majd a művészettörténészek életét, de egy más kérdés.
Az biztos. Tehát ennyire valószínűleg egyetlen egy más dokumentált alkotó sincs, legalábbis amennyiről én tudok.
Hihetetlen ez a weboldal egyébként. Én nagyon megdöbbentem rajta, tehát hogyha...
Ez a reklám helye, ez deske.hu. Deske.hu. Köszönöm.
Életrajz, angolul életrajz, magyarul a festmények, a grafikák, a fotók, plasztikák, dizájnoknak a gyűjteménye, listája, könyvek, napló, kiállítás, Váli News, ez az egyik legfontosabb, ez a blog, gondolom az egyik legfontosabb eleme, ez az, ami folyamat, tehát a többi is frissül, de ez napra kész.
Igen, minden napra, minden fél órára kész, a többi is, de ezt naponta írom.
És ez aztán tényleg a gyakorlatilag, ha lehet, percről percre dokumentálja azt, hogy mi történik veled aznap.
Nem azt dokumentálom, hanem az, hogy minek örültem, vagy mi volt érdekes. Szóval remélem legalábbis, hogy ezt a mezőt fedem le, és bocsánat, hát, hogy mivel taníthatok. Tehát a fogmosásról is írok, és a Ezékiel prófétából is idézek, hogyha reggel azt olvastam. És ez a kettő abszolút arról, hogy nagyon szeretem a mákos tésztát, ezt mindenki tudja, és e körül komoly ügyek is vannak. De
miért kell tanítani? Miért fontos? Miért akar tanítani ezzel?
Ezt vissza kellene kérdeni, hogy mire gondol. Avval, hogy én így élek, nekem ezek a fontos dolgok, ezt veszem komolyan, ezt veszem könnyedén, erre térek vissza, ehhez ragaszkodom, ezen nevetek. Tehát én azt mondom, hogy én így állok a világhoz. Ez egy koordináta pont egy másik embernek, aki azt mondja, hogy én viszont este futok, én viszont az anyósommal veszekszem, én szeretnék megtanulni japánul. Csak körül mérheti magát, hogyha ez érdekli, és ez ösztönösen, hát így élünk, hogy egymáshoz ismérjük magunkat, a vágyainkat, a félelmeinket, a gondolatainkat, a terveinket. Tehát én egyszerűen mutatok, megmutatom, hogy én így, és nem direktben tanítás ez, hanem olyan tanítás, mint ahogy olvassa az ember, bocsánat, a háború és békét. Hát az se tanít, dehogy nem tanít, meg nem is tanít, de dehogy nem tanít.
Tehát tanítás akkor itt egy olyan értelmet kap, hogy a magam példáját megmutatva mutatni azt, hogy így is lehet, hogy ez is egy út.
Igen, igen.
Az nem én, azt jelenti, az hogy én kiemel személy vagyok, akitől tanulniuk kell másoknak, vagy azt is jelenti? Akár.
Az Eszterházi azt mondja, hogy minden ember érdekes. A másik felét a mondatnak nem mondom, mert nem ide tartozik, és ez egy fontos igazság. Az életem egyik legsúlyosabb példaképe egy öreg kurva, akkor már mosónő volt és 100 kilós, később éveiben presszós kiszolgáló volt. És azt az élet nyugalmat, csendes élet szeretetet és gondolkodási rendet, amit nála láttam, ez nagyon kevésszer. Hát mindenkitől tanulunk értelemszerűen. Így. Nem vagyok kiemelt ember. A mezei emberek között vagyok, ugyanakkor persze érdekes vagyok, mint ahogy maga is érdekes, hogyha én jókat kérdeznék magától.
Zenéljünk akkor egy kicsit, és utána folytatjuk.
Sziasztok! 90.3 Tilos Rádió, Totum Factum Rénával és Zseri.
És a Szép Képek című kiállítása kapcsán beszélgetünk vele. A kiállítás egyébként a Proféta Galériában található, a Szent Gellért téren december 4-éig.
Napirend 1985 óta, apró változtatásokkal. 5:23, Wecker. Fél liter Lipton tea, 3 háztartási kekszel. 5:40-től 6:40-ig ima, másnaponként mise is, kocogás uszodáig 1200 méter, közben rózsafüzér a keresztgyerekekkel. 7:05, Lukács uszoda 20 éve, 1200 méter. 8:40, reggelizünk, műzlekvárral sok éve, Kata gondolom váltogatja, Népszabadság, e-mailek, blog, Váli News 2000 óta. 10:30, körülbelül, festés, 13:25, ételhordóval diákmenzára 40 éve, 14:00, telefon ki, pizsama, alvás 40 éve, 16:30, csipkete a honlap és egyebek, tévé vagy 20 éve nem, ezt az újat bekapcsolni se tudom. 18:40, Wecker, közös Máriaim a 10 éve, vacsora útközben a hűtőszekrénytől a műteremig. 21:40, szájzuhany, ágyban kézzel vers. 22:00, villanyoltás, bizony gyakran 22:15-kor is.
Ez tehát a napirendje, bocsánat, mondtam, hogy nem feltétlenül, nem könnyen működik a magázás a Tilos Rádióban. Tehát ez a napirendje 85 óta, ami némi apró változtatások történtek benne, de alapvetően gondolom ez maradt.
Így van.
Hogyan lehet ezt, nem is az a kérdés, hogyan lehet precízen betartani, hogy miért, miben segíti
nem
az életét?
Nem tartom a precízen, 2-3 perceket is csúszom, hát képzelj el.
Az előbb már említette, hogy igen, hogy ez talán valamiféle létfélelemből fakad, hogy ilyen pontosan be kell lőni azt, hogy hogyan épüljön fel az embernek egy napja.
Nem, lényegében és valahol nem ismerem persze magamat. Nekem ez így nagyon jó. Ezzel nem kell gondolnom. És hát körülbelül ezeket csinálom, hát egyszerűbb, hogyha ennek megvan a léptéke.
Szóval akkor ez kialakult magától, tehát nem arról van szó, hogy ez egy erőszakosan felállított
rendszer. Nem, ez fölépült. Hát mikor kitaláltam, Isten tudja, 85-ben, hogy lemegyek a hajnali misére, mert ehhez nagy kedvem támadt, az 6:00-kor kezdődik. Tehát ahhoz kellett a Weckert beállítani. ebből indul az egész. Aztán a misék elmaradtak, mert a ferences atyácskák nem tartanak ma már 6 órakor misét, úgyhogy ez akkor így megint egy kissé módosult, stb. Az 5:23 pedig az műemlék, az ahhoz azért ragaszkodom, mert valamikor, amikor tényleg a 6-os miséből kell visszaszámolni, hogy oda elérjek, akkor még nem digitális vekker volt, és hát úgy körülbelülre lehetett beállítani. Azt hiszem, hogy nem tudom ma már mit akartam beállítani, hát azt nem lehet percre pontosan, az akkor szólt. És ma már, hogy digitális, így hívják ezt az új vekkert, digitális?
Hát digitális vekker, igen, kvarc órának szokták hírni, vagy vekker. Digitális mindenképpen.
Már műemlékként ez megmaradt, és meg is tartom, holott már régen, évek óta 2 perccel korábban kellene kelnem, hogy pontos legyek, de ez mondom, ez így már megmaradt.
Egyébként itt 2 tétel van, amiben legalábbis eleve meg van engedve a késés vagy a csúszás. Az egyik a festés, ami körülbelül van kiegészítve, illetve a villanyoltás, ami gyakran elcsúszik, akár 15 percet is.
Bizony. A festés nem tud elcsúszni, mert a feleségem rettentően éhes már 1:30 körül, akkortól lehet hoznunk a kaját. Úgyhogy akkor indulok le előtte ételhordóval, ott nincs mese, az be kell fejezni. És délután ma már pláne téli időben, amikor sötétebb van, akkor már ritkán festek. És egyébként is így 40 életév fölött azt szoktam mondani, hogy az ihlet az a keretmérethez és a lapszakhoz, az álmossághoz igazodik, úgyhogy nincsen akkor okom már általában festeni.
Keretméretből neked 2 fő keretméreted van, ha jól tudom, nem?
Melyik a másik? Mert én a 60x60-at...
Hát igen, a 60x60 az a standard, de én láttam most a szép képeken 2 fajta volt. Voltak nagyobbak is.
Igen, ezt ennek bár az alig fér be a liftbe, úgyhogy nem szeretek ekkora nagy képeket.
Meg a kocsiba.
A kocsira arra csináltam szerszámot a tetőcsomagtartóra fölfűzve. A nagyobb kép nehéz már szállítani, szóval néha már a fiamat kérem meg a cipeléshez. Nem, a nagy képeknek az a története, hogy engem hanem gyakorlatban is egy levélformában meghívtak 2,5 éve a műcsarnokba egy önálló életmű kiállításra. És hát annak 8 méter a belmagassága. Most úgy éreztem, hogy akkor az ihletnek abba az irányba kell elmozdulni, hogy nekem nagyobb képeket is kell festeni, és rendeltem 25 nagyobb keretet, meg aztán még nagyobb faroslemezeket loptam a pincéből, ilyen hulladékokat, és csináltam egy pár nagy képet. A műcsarnoki életműkiállítás egyébként csúszik, mert a politika valahol belecsúszott, és az igazgatóváltás kapcsán ez a kérésem most nem tudom, hogy hol lebeg, melyik igazgató asztalán, és melyik fiók mélyén. Ez most bizonytalanná vált.
Hogyha már úgyis kiállításokról kezdtünk beszélni, akkor azt hiszem itt van a helye annak, hogy az életrajzod egyes lépéseibe
igenről
beszélgessünk. Én kezdeném az elején, mégpedig ott, hogy azt olvastam a neten, hogy 17 évesen kezdtél el festeni.
Igen.
Előtte talán ásványokat gyűjtöttél, vagy az ásványokban voltál szerelmes, ha lehet így mondani. Nem túl késő ez a 17 év, vagy...
Mihez képest?
A nullához, az egyhez.
Nem tudom, hogy ez hogy történt az első 17 évben. Az ásványokat azt visszafejtettem, hogy az ametiszt kristályok, meg a gipsz, a mészkő kristályoknak, a pilitnek, az andezitnek a szépsége az, ami igazán érdekelt. Tehát az is egy vizuális élmény volt. És még egy, amit egy kicsit bonyolultabb, ha ebbe érdemes belemerülni. Például egy ametiszt kristály, ami gyönyörűséges lila, abba belelátni. A metszetlapokon, és annak egy nagyon sajátos, csodálatos ki belső tere van, amivel ugye soha senki nem mehet be, de ott valami, nekem valami gyönyörű. és talán túl nagy az ugrás, de a zsidó temetőimnél 84 és 87 között engem a mikroenteriőrök érdekeltek, ezek a kis zárt terek, amiket ezek a gyönyörűséges kis zsidó 200-300 éves kövek így körbefognak, kis terek. A színek iránt, a lila, meg nem tudom, szóval a köveknél a színek iránt érdeklődés, minden valószínűleg ezt készítette elő. Azt gondolom, hogy még az evezés is, mert azt is csináltam az MTK sportegyesületben. Hát az ember élete kialakul, hát végül is a képekkel egy második, harmadik, negyedik lépcsőben már, ugye már ott nem a képekről van szó, hanem valamit átadok, ami nem tudom pontosan micsoda, de ami én vagyok, a legénebb még hozzá. Hát ez épül az ásványokból is, meg a mi mindenből. Nagyon későn találtam meg a úgynevezett szakmámat, annyira, hogy édesanyám pályaválasztási tanácsadóra elvitt érettségi előtt, hogy mit csináljunk, mert nekem fogalmam se volt. Én nem voltam egy jó kedvű gyerek, nem voltam felnőtt életre vágyó, nem tudtam, hogy mit akarok csinálni, semmit nem akartam. Akartam volna, csak nem tudtam, hogy mit. Úgyhogy aztán így kiderült, ide keveredtem, hát ennek is megvoltak a lépcsői.
Az iparművészeti főiskolán végzett?
Igen, belsőépítész szakon, és igen, a diplomamunkám az magam választottam, nagyon le akartok róla beszélni, egy egész tanári kar, hatan beszéltek le róla egyszerre, csak előzőleg elkövették azt a hibát fél éve, hogy megengedték, hogy maga válassza az ember a diplomamunkáját. És 1967 én akkor azt mondtam, hogy egy zsinagógát szeretnék tervezni, az izraeli háborúnak az éve volt, nem igazán örültek neki, és valahogy sikerült lebeszélni. Ezt tetszett volna, mert ugye hívő katolikus vagyok, és akkor nekem igazán jogom van ehhez, mellé tanultam volna. És akkor kitaláltam ezt a Kelet-Ázsia Múzeumot, amit állatira nem akartak odaadni ilyen taktikai okokból, de hát hivatkoztam arra, hogy ezt megengedték, és azt csináltam. És nagyon hálás vagyok az Istennek, a sorsnak, hogy az iparművészeti iszonyú jó tanáraink voltak. Szóval én soha semmi cambridge-i oktatást nem irigylek. Az ország legjobb építészei, legjobb szakemberi. 56 után partvonalra került nagyon jó szakemberek. 1962-től 67-ig.
És aztán a Fiatal Művészek stúdiójába felvették. És mintha azt írta volna, hogy ez a nagy lépés volt talán azért, mert az, hogy az iparművészetén végzett, az hátrányt jelentett a képzőn végzettekkel szemben.
Hát nem ismer, ugye a végzett képzőművészek, ugye diplomázott festők, azok 5 évet fölfelé és 5 évet lefelé ismernek, de arcra. Hát ma is ezek a csapatok működnek, zsűriznek, és hívják egymást zsűribe, osztogatják a kitüntetéseket, nem rossz indulattal mondom, hanem hát körülbelül ez a értelemszerűen, körülbelül így ez a világ menete. Engem nem ismert senki, én egy végzett belsőépítész voltam, akit a Finta József fiatalon meghívott a Hota Dunta Interkontinentál tervezőcsapatába a diplomám alapján, és én egy kezdőépítész voltam formailag 2 évig. Na most onnét a festő szakmába bekerülni, nem a szakmába akartam én megkerülni, hanem én szerepelni akartam a képeimmel. De hát ennek, igen, hát ez ezért nehezebb volt, hála Istennek.
Az első egyéni kiállítás mikor volt, és...
Ami úgy 1970-ben azért vagyok, és azért szeretem, mert a Bálint Endre nyitotta meg, ami annyit jelent, hogy ő egy hiú ember volt, hogy feltételezem, hogy rangon alul nem nyitott volna meg kiállítást. De aztán az egy komolyabb az 1974-ben volt. Hát ez akkor elindult a szakmai élet, és akkoriban az volt az ország ilyen értelmű szakmai struktúrája, hogy egy évben mennyi, 15-20 kiállításra volt lehetőség szabad beadással. Hát én képzőszeti alapnak a tagja voltam, tehát jogosult voltam, mint belsőépítész képet beadni, és minden üvé, és mindig beadtam. És aztán lassan megismertek, egy pár év után ma már legendás Kokas náci fölhív a telefonon, és gratulált egy képemhez. Évente volt négy olyan kiállítás a Magyar Nemzeti Galériában, ami zárt körű volt, egynapos, és minden festő a honnan alá fogott egy képet, bevihette, és azt sorban beverték a szöget, és felakasztották minden rend szerint. És a szombaton végigment egy szakmai zsűri, és mutatta, és a magyar múzeumok számára vásároltak. Ez egy remek szisztéma volt, van is ezekből az évekből anyaga sok magyar múzeumnak. Oda bevittem egy 4 méteres képet, aminek az égvilágon semmi értelme nem volt abból a szempontból, hogyha én azt akarom, hogy megvegyék. Mert egy 4 méteres képet egy kezdő festőtől nem vesznek meg. A kép jó volt, annyira jó volt, hogy erre aztán mondom, kaptam egy telefont, egy gratulációt, és kezdtek így ilyen formában megismerni. Aztán megszoktak, a Derkovics ösztönt pályázatra, amit festőknek írnak ki, arra évről évre beküldtem, képet évről évre kidobtak, aztán egyszer csak megkaptam, mint festő.
Azt olvastam még, hogy 69-től szabadúszó.
Az egy nagy dolog volt.
És igen, pont ez a kérdésem, hogy hát ez még abszolút a Kádár korszakban volt, hogyan lehetett akkoriban szabadúszónak egyáltalán lenni, tehát, és hogyan lehetett megélni emellett, vagy ebből?
Ez egy Isten csodája volt, hogy én ugye nagyon megdolgoztam érte, és ezért meg is érdemeltem, De ez egy csoda volt. Mindent elkövettem, honom alá vettem, csináltam alkalmazott reklámgrafika anyagot, és avval jártam nagy cégekhez, nem tudom, Techno Impex, vagy nem tudom, textil, meg nem tudom, mi minden nagy cégekhez, hogy én itt lennék reklámgrafikus maguknál, én ezt tulajdonképpen tudom, adja a feltételem, hogy szabadul, tehát otthon dolgozhassak. Udvarasságból nem azonnal röhögtek ki, hanem csak másnap vihettem haza a mappát. Még nem egyszer a Bálint Endréhez, ha honom alá vettem egy képemet, amivel nagyon boldog voltam, és felszaladtam, és mutattam neki. A kép neki nem tetszett, az akkor nagyon fájt, de ott volt egy reklámgrafikus, akinek bemutatott, és az egész fizimiskámat így megnézte, hallotta azt, hogy elmennék a maga műtermébe meg körülnézni. Körülnézett, és azt mondta, hogy meghívom, vagy meghívlak, legközelebb lesz egy nagy kiállításom, akkor jöhetsz. És 1969 vagy 70 autószerviz kiállítás az ipari vásáron, hát elképzelhető moszkvicsokat mutattak be, más nem volt, moszkvicsokat, de nagy számban, de ott nekem 5-6 napig betűket, méteres betűket, 5 méteres létre a tetején kellett a pavilonokra ragasztani, meg fotót kinagyítani, térképet rajzolni ecsettel falra, és abból annyi pénzt kaptam, hogy utána 2 hónapig festhettem, és semmit nem kellett csinálni, és ez volt az életformám a következő években. Valami csoda. Úgyhogy nem tudom, azt hiszem, hogy nem tudom, hogy hány festő van őt a Magyarországon, aki ezt meg tudja csinálni. Ennek nem úgy büszke vagyok rá, hanem hogy ennek borzasztóan örülök, hogy én nem illusztráltam, nem tanítottam, az égvilágon semmit nem csináltam, mert festettem egész életemben.
Sőt, van itt egy dátum, hogy innentől fogva megél a festést.
Megélek a képeimtől, és még az is elmaradt. Elég viszonylag hamar. Viszonylag hamar a Derkovics ösztöndi az 3 évre szólt, Isten tudja, 77-ben, nem tudom, hogy akkor hány éves voltam, ez túl bonyolult lenne. De utána szűkösen gyűjtők, illetve az első években még múzeumok, és a magyar állami vásárlások, bizony, múzeumok vásároltak, meg díjakat kaptam, abból éltem, bizony. Később aztán lassan-lassan a gyűjtők, és hát ma már praktikusan csak a gyűjtőkből élek, ha szabad így mondani, és miért szabadna.
Viszont mindegyikről tudod, hogy kicsoda, és mindegyikről tudod, hogy melyik képedet.
Hát ez nem olyan nagy baj.
Ez nem, ez abszolút nem, de volt egy olyan korszak például, amikor a képeid hátuljára az volt írva, hogy nem vihetik ki az országból.
Hát ez végig volt, ez 30 évig volt. Na, ugye,
már nincs.
Nem, öreg vagyok, most már mindegy, most már minden megtörtént, a fontos dolgaim itthon maradtak. Ennek az volt a gondolata, hogy a maga és az én unokáimnak festek, és nem a müncheni fogorvosoknak, akik kerestek a zsidó temetőimmel különösen. Én ennyiben vagyok hazafi. Ezt megtettem az országért. Szabad ilyen mondatot mondani? Minden magyar múzeumban van munkám. Megkérdeztem, mondjam ki a nevét? Nem mondom ki. Egy festő kollégát, aki nagyon sikeres, és nagyon sokat dolgozott azon, egész világon állít ki. Mondta, hogy most éppen Hollandiában csinált egy kiállítást, és minden rendben volt, és mondom, te is mi lesz, hogy ezt a magyar kultúrkör hogyan ismeri meg? Ó, azt mondja, hát egyet haza is hozok. Na most én szerintem ez a fiú, az hol lesz 40 év múlva? Tényleg nem vagyunk olyan nagy festők, hogy a világra szétszóljuk a dolgainkat. De egy kultúrkörön belül, ha én azt írom egy kép alá, hogy Szentendre, azt értik. Brazília városban van egy baromi jó kiállítás, és ott van aláírva, hogy Szentendre Barcsai Magyar. Nagyon jó kép. Uh-huh. És másnapra elfelejti. Nem így van. Ennyi, ez ilyen egyszerű. Hát ez magam önzés, hát hogy amit csinálok, az működjön. Egy kultúrkörön belül működik. Uh-huh. Ennyi.
És a... Most, hogy főleg gyűjtők vásárolnak, vagy csak gyűjtők vásárolnak képeket, festményeket, változott a megélhetés? Tehát olyan érte, abban az értelemben, hogy könnyebb vagy nehezebb most, mint mondjuk volt annak idején, amikor akár a Kádár rendszer idején múzeumok, intézmények is vásároltak, vagy nagyobb részt ők?
Hullámzik, ugye szokva vagyok az ilyenfajta bizonytalansághoz, de a létminimum az mindig megvolt. A legsötétebb pontja ennek az volt, amikor a nagyon komoly fotóapparátomat be kellett adni egyszer bizományiba. Vagy hogy hívják ezt? Zaciba? Hogy hívják azt?
Zálogházba.
Mert nem tudtuk a koszpénzt és alapbért előteremteni, de valahogy ilyen ritka. Ez ritka volt, ez a fajta terv. Most is előfordul, most is gyűjtök a jövő évi Lukácsuszoda bérletre, amit megígérték, hogy nem emelik, akkor 265 ezer forint lesz a Lukács bérlet. Ez még nincs együtt. Igen, még nincs együtt. De sokszor könnyebb, sokszor nehezebb. Van, amikor a két gyerekemet nagyon komolyan tudom segíteni, van, amikor nem. De megélek, hát tök mindegy. Vagy hogy mondjam, hát nem mindegy, de hát élünk, vagy mit mondjak?
Mondjuk az tény, hogy materiális javakban azért nem, tehát nincsenek nagy elvárásaid könyv, vagy egyéb technológiai kütyükön kívül, leszámítva természetesen a számítógépet, amivel a bogodat készíted.
Hát az jó, és abból két széria van, szóval egy biztonsági rendszer. Igen. Tűnik, hogy alkotóházban nem tudom az egész apparátot vinni, arra ott van a notebook, ami ugyanazt tudja. Nem vagyok nagy igényű, de hát ez megint életstratégia. A Szent Ferenc az egy jó fej volt, bocsánat. Szóval az, hogy nem kell törődni a javak, de hát ez alkat kérdés, ezt gazdagon is meg lehet halni. Szóval minden, én ezt az utat választottam, nem vagyok rá büszke. Tehát nem érdem. Érdem, hogy én kerülöm a gyűjtést és a gyarapodást. Még azt mondhatom, hogy kényelmes is.
Nekem az életrajzban nagyon tetszett az, hogy mennyire eltérő minőségű dolgok vannak kiemelve. Az egyik ilyen kiemelt pont volt ugye, hogy 69-től szabadúszó, és
hát
hogy...
Hát az életem nagy az egy életdöntés volt. Ez olyan fokú, mert hát sötétbeugrás volt, ez olyan fokú döntés volt, mint egy házasság. Ugye, ami a mi hitünk szerint felbonthatatlan. És nem is bontottuk fel akármilyen keserves volt időnként.
A másik ilyen egyébként pont, hogy a számítógép, szó esett a számítógépről, az, hogy 94-ben lesz kompjútere, És ez, a kérdésem az az volna, hogy ez miért van annyira kiemelve? Mennyiben, miben változtatta meg az életét a számítógép?
Itt el kell húzni a függönyt, ami mindent eltakar. Az életművem az ettől nem jobb, nem rosszabb, de úgy gondolom, hogy ha dokumentálva van, akkor jobban működik a társadalomban. És ezért én tényleg, itt Ádám említette, hogy egy pontos opusz jegyzéket csinálok, tehát annyit jelent, hogy a képeim adatai olvashatóak, megnézhető a kép, és lehet tudni most, hol van, mi történt vele. Tehát úgynevezett rendben van és felelhető. Az egész komputer dolog ezért van. Rettegtem attól, ha egy kis túlzással, hogy egyetlen kockás papíros füzetbe voltak, ezek mindezek beírva, egyetlen példányban. Olyannyira, hogy le is másoltam Xeroxszal annak idején, hogy ha én tűzvész, hogy ezt én fontosnak. Na most erre kitalálták nekem a kompjútert, és nagyszerű, nagyon köszönöm, ezúton is, és az egész szet egy adatbázisba betettem. És ilyen formában most ez a Széchenyi Könyvtár szerverén ott van, tehát én bármelyik percben meghallhatok. Sőt, nem csak a Széchenyi Könyvtár szerverén, ugye a vendégszervereken is, tehát éppen napokban volt ebben dolgom, hogy Ukrajnában és Erdélyben is van egy szerverük, tehát még ott is megvan az opusz jegyzékem. Az összes többi az hozzá játék, mert erre lehetőség van, mert ingyen van rá kedvem, és van időm, szeretek írni, szeretek régóta írok naplót, ez mind játék, az opusz jegyzékért van az egész.
Arról mesélnél, hogy ha már napló, hogy az egész levelek műve ez hogy kezdődött tulajdonképpen, hogy ennek, mert akkor, amikor te elkezdted, 98-ban talán, vagy korábban?
A 2000-től van a honlap.
A honlapon 2000-től?
Ja, a levél az 10 évvel korábban.
Ja,
a Lőműben, Párizs fölött 20 kilométerre egy kis falu.
Még 2000-ben sem volt a blogolás olyan nagyon elterjedt dolog.
Hát ez, nem
És hát végeredményben neked ugye az a stratégiád, hogy egyszer beállsz valamire, és akkor azt így, mint gép.
Hát ha nekem ez jó.
Hát persze, abszolút. Akkor... Ez teljesen korrekt. Igazából az egyik furcsaság benne nekem, és hát nem furcsaság most így utólag, hogy igazából a honlapoddal, már elnézést a kifejezéseddel, magas ívben teszem az éppen aktuális trendekre, hogy most milyen motorokat használnak, hogy néznek ki az izé. Ez 2000-ben is ugyanígy nézett ki, és most is ugyanúgy néz ki. Az egyetlen egy érdekesség az, hogy honnan indult az egész, meg az is érdekel, hogy miért került aztán fel a netre, hogyha ezek levelek eredetileg, akkor miért gondolod,
levelek.
Miért gondolod, hogy ez akkor, ha konkrétan egy valaki ezt szólnak, akkor miért gondolod, hogy ezt minden bárki megtekintheti? És hogy indult az egész?
Úgy indult az egész, hogy 1946 augusztusában meghalt az apám egy orosz hadifogságban. Apa nélkül nőttem, és anyám nagyszerű és okos pedagógus is volt, és jól nevelt, de például, amikor 16 éves koromban elkezdtem onanizálni, és ugye az a hitünk szerint nem szabad, akkor nagyon megijedtem, és láttam, hogy itt valami nagy erők, itt valami baj van, és tanácsot akartam kérni. Lementem autostoppal Győrbe egy barátomhoz, speciál egy bencés paphoz. Na most az ember izgatott, ma is így vagyok, nem tudom, orvosnál, előztem egy jegyzetfüzetet, hogy amit mondasz, leírjam, mert a felét elfelejtem. Hát én így kezdtem, és ezért írtam naplót, ami nekem fontos. Aztán, amikor magammal veszekedtem, a világgal ezeket leírtam, azonnal kiderült, hogy így egyszerűbb tisztázni és súlypontozni a dolgokat. Tehát a naplomnak ez volt az értelme, és aztán ezt megtartottam. Ez működött, és ilyen-olyan formában ez végig vitte az életemet.
Hát, elnézést, egy kérdés, a közbeszúrnék, hogy az a pillanat számít, amikor leírja, vagy vissza is olvassa magának, és feldolgozza, amit akkor leírt?
Tulajdonképpen a fogalmazás az a kritikus, mert akkor van átgondolva minden újra. Tehát attól kerül be egy koordináta rendszerbe, amely az én életem. Akkor értem meg a világot, magamat, ahogy megfogalmazom, és hogy átfogalmazom. Volt egy játékos távirat, amit emlékszem, valaki, a családom valamit kifogásolt, és én erre egy képletes kis mesében választottam pár mondatban, azt 37-szer fogalmaztam át. És ennek véletlen meg is vannak, azt hiszem egy. Szóval, hogy a megfogalmazás az átgondolást jelent, és ennek ez a fő értelme. Most a folytatást elfejtettem, hogy itt mi mindent akartál volna kérdezni.
Igazából, hogy lettek ebből levelek?
Levelek tulajdonképpen, igen. Tulajdonképpen ez ürügy. Egy nagyon közeli barátom kitelepült Franciaországba 20 éve, és akkor boldogan megtaláltam azt a formát, hogy miért írok. Havonta leírtam, hogy mi történik Magyarországon, de leginkább és főleg a műtermemben, meg a fejemben. Ami nekem fontos, és ezzel neki egy nagy segítség volt, már franciául ugyan tudott, de egy tökéletesen idegen környezetben egy családot alapított, és minden ismerős nélkülért. És akkor havonta küldtem neki egy jó pár gépelt oldalas levelet, amiben magamat meg a világot leírom. Ez úgy nézett ki, hogy nem havonta írtam természetesen egyszer, hanem egész életemben nyakamban logott egy kis jegyet füdet csipeszen, és amikor valami eszembe jutott villamoson, vagy futás közben, vagy otthon, egy vezérszót leírtam, és ezeket egy dossziéban gyűjtöttem. Hónap végén kinyitottam a dossziét, és egy valamilyen sorrendbe tettem, vagy talán kitaláltam valami átkötést, és ezeket leírtam. Tehát a levelek azok így indultak.
Amikor,
igen?
Bocsánat.
Ennyi, hogy na most elindult a honlapom, aminek tényleg az értelme az volt, hogy megmutassam a világnak, hogy én mit csinálok. Mindenképpen megnézhető, tehát minden munkám van már mind az öt műfajban. És erre egy barátom az első hónapban azt mondta, hogy Deske, ez baromi jó, ez rendben van, csak unalmas. Azt mondja, hogy ezt megnézi valaki, hogy te most mit festettél, hát majd fél év után újra megnézi, hogy mi változott. Szóval kell valami aktuális. Szóval legyen valami, ami érdekes, amiért érdemes ezt. Ja, hát akkor a lömői leveleket beteszem, hát ha érdekes, és azonnal kiderült, hogy ez természetesen akkor nem havonta kell, hanem akkor megszűnt a kis csipesz és a jegyzet fizet, hanem ami eszembe jut, amit történt tegnap meg az előző, ami eszembe jut meg képek, itt lehet képeket is beletenni, tehát azonnal fotóztam hozzá, és ebből nagyon hamar kitaláltam magamnak ezt a formát, hogy ez egy gyakorlatilag napi napló lett. Most ellentétben a világ nagy részével, bocsánat, itt hencegek, én nem egy ilyen panaszkodós, meg nyafogós típus vagyok, nekem soha nem a világgal van bajom, a pártokkal, meg az esővel, meg a drágassággal, meg a sáros utakkal, hanem ettől jobb dolgok érdekelnek, és úgyhogy ez egy ilyen értelemben egyoldalú napló, mert hiányzik belőle a nyafogás.
Tehát szubjektív, mert ez a... Végülis egy csomó mindenre reflektálsz, ami történik, csak
ezzel kapcsolatban nekem nagyon az ez, tehát egyfolytában az a morfondírozom, hogy most akkor a képek, vagy a napi történések kommentálása a fontosabb, vagy melyik az izgalmasabb játék, vagy milyen viszonyban áll a festés a mindennapról történtekkel való beszéddel, melyik kreatívabb, melyik inkább játék, hogyan egészítik ki a kettő egymást, valami ilyesmi.
Ezt nem lehet bevallani. Tehát nem is mondom el, hogy sokkal jobban szeretek írni, mint festeni. A festés az egy munka, amit tudok csinálni egy kb. 40%-os sikerrel, vagy 50%-os sikerrel, nagyon sokat se lejtem. Az egy munka, amit, bocsánat, tudok, és tudom, hogy ez... Most még egyszer bocsánatot kérek, tudom, hogy értéket termelek, és ezen kívül pedig ugye nem lehet egész nap festeni, már csak azért is, mert hála Istennek sötét is van, és írni meg szeretek, illetve ez az írás, hát gondolkodás, bocsánat. Szóval én elgondolkodom azon, a nap belépett a vízbe egy öreg néni, egy futóvendég, mert sárga órás volt, és állt a medence szélén, hogy csak bokáig vízben, és állt. És hát én gyorsan úszom, de láttam, és kidugtam a fejem, és ugyan fogalmam se volt róla, de azt mondtam neki, hogy ma meleg, jöjjön csak nyugodtan. Engem nem tudom, hogy hideg volt, vagy meleg, mert 23 év után erről más az embernek a véleménye. Vagy érte, nincs véleménye. És a néni azt mondja, hogy jaj, kicsit szédülök. Most ez önmagában egy dráma, hogy egy öreg néni, aki futóvendég, mert sárga órás, rászánja magát, hogy reggel 7 óra 5 perckor lejöjjön a Lukács uszodába, és az egész kifizeti a 3000 forintot, föl, borzalom, és azért akarna úszni, de kicsit szédül. Ez nekem egy dráma, ebből egy Spiro egy novellát írna szerintem. És ez megrendítő. És volt pillanatnyi ihletem, és azt válaszoltam neki, újra kidugtam a fejemet, hogy jöjjön nyugodtan, mi vigyázunk egymásra. Ez egy nagy történet. Ez összesen 3 mondat, és ilyen 1000 van az életben. Nekem ez egy nagy történet, egy teljes körű történet. Ezt átéltem, és le is írtam. Hát, de, és ezekből áll az életem.
De ezt eszébe nem jutna lefesteni, vagy igen,
nem,
vizuálisan?
Nem, mert nem tudnám. Hát nem tudok rajzolni. Hát borzalom. Hát dehogy. Kérdezik, hogy miért nem festem le a nagynéni, mert nem tudom. Hát dehogy is. Dehogy is, meg hát nem is érdekel. Egyszer, hála Istennek, megnyugtatásképpen egy művészettörténész azt mondta, hogy Dezső, azt mondja, te akarnál, megtanulnád. És azt hiszem, ez még igaz is. Nem érdekel az a mező. Nekem ma már ebben a témában, ez a műterem, 3 vagy 4 motivumom van, nem több. Rituális tárgyam, amik, nem tudom, egyszerűbben vagy másképpen megfogalmazni, már át vannak lényegítve. Tehát ott nem merül, ott azok éteriek, vagy a helyükön vannak, vagy lebegnek, nem, szóval azok léteznek. Igen, ám, de a festő mindig munkál az, hogy csak nem ismétlen magamat, illetve hogy újítsunk, hogy hát arrébb oda kell menni, ez egy rettenetesen keserves kérdés, és egyébként nagyon sokan belebuknak. Úgy értem, hogy még a Mark Rothko is, a 20. század első legnagyobb festője. És beletettem egy állólámpát a szék mellé, az ott rendben is lenne. Hát röhögnöm kellett, mert az egy állólámpa volt, és nem a képnek az eleme. Az nem úgy van. A szék, amíg a számomra a működő szék lett, az kb. 10 év alatt alakult ki. És ezzel pár motivum, ez így ide-oda lebeg, és évente tudok egy pár igazán jó képet csinálni belőle.
De akkor voltak éppen ez, persze, tehát, ja, ahogy mondtad, ez egy, ezek nem e-világot ábrázoló képek. Nem tudom, hogyan kellene kifejezni.
Igen, igen, így, igen, igen, ez egy kicsit más világ, persze, persze.
Oda köthetjük ezt oda, hogy a vallásosságot hoz, vagy ezt sem tudom, hogy milyen nem. Szóval kellene meg.
Igen, a hitemhez. Nem, hát ön nem is olyan sokára már a mennyben leszek, ez így teljesen rendben van, hála Istennek, ez így élő, de hát egy jó kép az nem csak a hívő emberek tudják élvezni, bár ugye én azt mondom, hogy egy igazán jó mű az egy villanás idejére megmutatja Isten köpenye szegélyét. Csak a szegélyét, de azt megmutatja. Tehát én azt mondom, hogy minden mű szakrális. Hogy ebből ki mennyit olvas, és kinél a szakralitás mit jelent, és hogyan éri meg, az egyrészt természetesen magánügy, másrészt főleg titok, nagyon sokszor önmaga előtt is. De valóban a kép az túlmutat valamilyen értelemben min ezen a világon. Én így élem meg. De hát ezt nem elhatározom, Isten ments abból, hogy csak Jézuska lenne jászolva.
Csak Honnan jött hogyan került kapcsolatba a ferencesekkel? Olvastam, hogy került kapcsolatba a 85 óta katolikus imakört vezet.
Ez életlen volt, a Margit körutat éppen akkor föltúrták, és hogy is volt, és egy barátommal beszélgettünk egy egész délutánt, és valami nem volt közlekedés, meg elkésett, úgyhogy esti misére kellett mennie, és az már nem csak ott volt nálunk a ferenceseknél, és ugyan én voltam, én esti misé, az szerintem az egy hibás struktúra, én reggel járok, de elkísértem kvázi udvariasságból, és ott egy papnak a predikációja a pofán csapott. Szóval én gyerekkorom óta is rezzenetlenül hívő vagyok, én nem vagyok olyan bátor, mint a húgom, aki két évig ateista volt. Ez belőlem hiányzik. Aztán egyébként apáca lett. De az a predikáció megrendített, és harmadnap elmentem a paphoz egy diktafonnal, hogy akkor most beszélgessünk. Mert engem egy-két dolog érdekel, amit a prédikációban elmondott, és nem egészen világos. Pap röhögött, mert az ÁVO-nak, az Államvédelmi Hatóságnak a keresztüzében deklaráltan egy figyelt ember volt, és mondta, hogy most akkor ez az újabb formája, úgy látszik a találkozásnak, azért a gyóntatószékbe nyomozók beérdeltek, hogy megpróbálják kihallgatni, meg nem tudom. És jóba lettünk, és megértette, hogy én ki vagyok, úgy kb. 40 évesen, de éppen az űrjei miatt részben eltűnt Ausztráliába, egy plébániát vezetett ott, és neki már volt egy imacsoportja, de azt egyszerűen át kellett valakinek adni, és én egy generációval idősebb voltam, mint az imacsoportja, és látta, hogy én ezt ugyan nem értek hozzá, de idősebb vagyok, és egyszer úgy átadta az ima közösségét, hogy speciál nekem elfejtett róla szólni. Én mentem reggel 8 órakor a Margit körúton, és egy körülbelül idegen lány azt mondta, hogy ugye akkor most hozzád megyünk szerdán. És mondom, miért? Azt mondja, hát az ima közösség. És hát ez volt 85-ben valamikor, és hát ez azóta van, én nem szoktam, nem, hát ez csak azóta csinálom. Azok egyetemisták voltak, ma már őszülő családanyák, az én őszségemről nem is szólva, én akkor voltam, nem tudom mennyi, most vagyok 71 éves.
Ez így működik. Amit még én mindenképp meg akartam kérdezni, ugyan egyáltalán nem reflektál erre, ha még lehet, van rá talán 5 percünk, hogy számodra a harmadik legfontosabb dolog, legalábbis azok alapján, amennyire ismerlek, olvasom a blogodat, és megnyilvánulás, számodra a versek, a bizonyos versek elképesztő erőt képviselnek. Leginkább talán Zelk és Petri.
És Szabó Lőrinc. Igen. Hát nem volt apám. Uh-huh. Na most ezek az emberek nagyon valamilyen síkban, létségben nagyon sokat tudnak. Szóval olyan sokat, mint más létségben a zsoltárok, amiknek egy részét a Dávid király írta. Tehát a vers az egész egyszer a Hank is Elemér mondta, hogy a világ legkoncentráltabb, jelenleg világ legkoncentráltabb információ átadási módja. Ennél nem létezik más. Most én ezt lustaságból élem, meg nekem regényre nincs időm, meg kedvem se, napi nem tudom, 10 percet, vagy negyed órát. Egy Zelk vers, hát az egy világ. Egy két jó vers szak este. Az apám, szóval vagy a pótapám, hát egy öreg barátom, akit nagyon jól ismerek, és nagyon szeret engem. Ez a vers.
Eszencia.
Igen. Mint tulajdonképpen, mint a kép is, ahol még végig se kell olvasni, hanem elvben egyetlen pillantásra átadódik mindenféle információ.
És hogyan jönnek ide az állatok? Ugyanis van egy cicatár nevezetű, nem is tudom, minek nevezem, itt a weboldaladon, Cicatán nevezetű képgyűjtemény is, ahol azért az esetek többségében macskákat látunk elég különleges pózban és helyzetben.
Igen, van filmtáram, van verstáram, van mi minden táram, ott
most
látok éppen egy kutyát is, remek. Gyere ide! Gyere, kutya, gyere ide. Szóval, hogy az állatokat mindig szerettem, ez eddig rendben is van. Gyere, jó van. Egyszer egy Bernáthegyi kutyát fölneveltem. Az első kiállításon megnyitóján még ott is volt a 70-es években. De hát erre most például nincs kapacitásom, időm, de a szeretet megmaradt, és nem tudom, valami kapcsán egyszer-kétszer egy pár cicát, ilyen mókaképeket a honlapomra, hát szeretek hülyeskedni, és föltettem.
Ezeket gyűjti ezeket a képeket,
de most nem gyűjtöm, ezeket hozzám vágják. Ezeket hozzám elkezdték, ez valakinek nagyon, egy körnek nagyon megteszett, és elkezdték gyűjteni, küldeni nekem a cica fotókat, és abból, ami nem csak édes, kedves, bár hát semmi probléma van se, de amiben valami kis csavar van, vagy valami kis móka, azokat egyszerűen raktározódott, és akkor már miért ne legyen a filmtár, meg a verstár mellett egy cicatár. Úgyhogy kvázi ez nem is az én művem, de nagyon szeretem.
Van ám ott, tehát ugyanebben a netes gyűjteményben, ha nevezhet, vagy adatbázis, nem tudom, ez így szebben hangzik. Tehát azért nagyon sok híres ember fotók, különféle fotók vannak, amik nyilvánvalóak, hogy gyűjtések, vagy akár a családtörténethez kapcsolódó fotók is, csak is gyűjtöttek lehetnek. Tehát...
Mire gondol az én családom őseinek?
Igen.
Az értelemszerű, édesanyám mielőtt meghalt, a fotótárát odaadta nekem, amit beszkenneltem, azt a pár fotót, ami nekem tetszett. Sajnos még azt sem gyűjtöm, és azt is kiszórtam az életemben, semmit nem gyűjtök. Úgyhogy egyébként a húgomnak adtam, hogy nem eltéptem őket. Ezek sincsenek meg, ezt digitalizáltam. Kedves dolog, és van tartalma a nagyapámra ránézni, 1932 fácánra vadászik. De ez ennyi.
Uh-huh. Azt hittem, hogy nagy gyűjtő, de akkor ez nem.
Hát, akkor nagyjából ennyi volt. Még azért mindenképpen mondjuk be a honlap címét még egyszer, a dreske.hu oldalt, mert
hát és fontos
a Váli News az a napi naplom, mert hát ugye az ami érdekes naponta, ezt a nevet találtam ki neki, ezeknek a lömőbe írt leveleknek, hogy Váli News, igen.
És még egyszer talán az, hogy a Proféta Galériában a Szent Gellért téren december 4-éig.
Vigyázat, mert van csak 2-től péntekig, és csak délutánonként 1-től 1 órától 6-ig, 2-től péntekig, csak egy délutános galéria, igen. És megköszönöm, ha megnézik.
Hát nagyon köszönjük, hogy eljött.
Köszönöm én is.
Sziasztok!
Sziasztok!